Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast. Mondanám, hogy sokat tisztult a kép, de nem lenne igaz. Picit tisztult, de még mindig nagyon kaotikus a mezőny, és még nagyon sokan bejuthatnak, kieshetnek a rájátszásból, úgyhogy a hátralevő két forduló, ugye szoktuk mindig ezeket a lózungokat lebegtetni, hogy hát minden meccs élethalál, minden meccs duplán fontos, stb. Ez itt most hatványozottan igaz lesz az utolsó két körben. Na de akkor, Dani, szervusz, üdvözöllek, mi a helyzet, hogy telt az elmúlt két hét neked?
Szia Dávid, én is üdvözlök újfent mindenkit. Elég húzós kis két hét volt ugye nekem is, mert ugye megkezdődött az első ZH időszak, úgyhogy azokkal voltam elfoglalva, meg irogattam a kis eszéimet, úgyhogy nekem is eléggé telített volt az elmúlt két hét. Meg ugye hát a csapatomnak se volt a legfenyesebb az elmúlt két hét, úgyhogy abból az oldalról, meg ugye még szomorú is vagyok egy kicsit, de egyébként ezen kívül úgy így teljesen minden rendben van, hál' Istennek.
Jó, hát mindjárt kitérünk majd a körmendre, mert ott lesz miről beszélni. Nyilván a többi csapattal kapcsolatban is, de akkor kezdjük is 23. fordulóval. Kezdjük azzal, hogy a Falko azok után, hogy a Deac ellen érdekes teljesítmény nyújtott és kikapott, utána természetesen korrigált, mert földbe döngölte az olajt. A 88-75 végeredmény az nem jelzi, hogy mennyire nagy volt a különbség a két csapat között. Ugye NBA-s mondás, hogy garbage time-ban egy kicsit kozmetikázott az olaj, ez itt maximálisan fennállt, tehát igazából pillanatig nem volt kétséges a Falkónak a győzelme ezen a mérkőzésen. Itt most egy picit átkötök a következő fordulóra, amikor is ugye a 24. fordulóban Falkó simán kikapott Zalaegerszegen. Tehát a szezon ezen szakaszában szerinted náluk motivációs problémák vannak már? Tehát ugye itt az alapszakasz vége viszonylag úgy tűnt, ugye, hogy nagyon simán elsők lesznek. Matematikailag még nincs bebiztosító, hiszen már csak egyetlen egy meccs a Alba hátránya, és ugye lesz még egy egymás elleni meccsük, bár a nagyon-nagyon sima, azt hiszem 30 vagy 40 pont körüli szombathelyi győzelem után valószínűleg nem lesz meg az Albának az a különbség, tehát itt a Falkónak most két vereség kéne, az Albának két győzelem, hogy helycsere legyen az élen, tehát erre valószínűleg kevés az esély, de itt a vége fele azért a Falkónak ez a botladozása lehet azért, mert igazából nem mondom, hogy nekik ezek már tét nélküli meccsek, de tulajdonképpen igen, és már valószínűleg a rájátszást várják ők is.
Jó kérdés, szerintem a Deac elleni az nehezebben magyarázható kicsit, mint ugye az a zalaegerszegi veresége a Falkónak, hogy azért egy olyan Deac-tól kaptak ki akkor, aki ugye nélkülözte a Mócsánt, illetve az Edwin olyan 22 percet kipontozott egy hosszabbításos mérkőzésen. Azért az ETL, majd beszélünk róluk, ennyit számít, hogyha van egy a bajnokságnál magasabb színvonalú edződ, aki össze tudja rakni a védekezést. Szerintem nincs itt egyébként motivációs probléma, vagy bármilyen szombathelyi oldalról. Nyilván tudják jól, hogy igazából nagyon extrém esetnek kell ahhoz összejönni, hogy úgymond pályahátrányba kerüljenek, de nem gondolnám mondjuk, hogyha a Falko visszacsúszna a második helyre, ami úgysem fog megtörténni, akkor ők onnan lennének bajnokok. Az olaj ellen tényleg egy nagyon sima mérkőzés volt, ott becsapós kicsit az eredmény, hogy így a 13 pont lett végén, az végig egy ilyen jó 20-30-as különbség volt, és te is, ahogy mondtad, hogy a garbistájban jött vissza a szolnok. Mondom, én nem gondolom, hogy a Falkonál bármilyen lenne. Nyilván belecsúszott egy ilyen vereség, a Deac ellen mindig, tehát mindig nehéz olyan úgy felpörögni szerintem egy meccsre, hogy tudod, hogy te vagy az erősebb, de ugyanakkor meg ha kapaszkodni kell az eredmény után, akkor mégiscsak nehéz átlépni ezt a bizonyos lélektani határt, hogy meg tud fordítani. Szerintem mind a kétszer ez volt itt a Deac, illetve a Zete vereségnek is az oka. Az meg, hogy a Szolnok ellen simán nyertek hazai pályán, számomra egyébként nem volt meglepő, én azt gondolom, hogy a körmed is ugyanígy fog járni egy vereség után, mindig újra bőven megtalálja a régi formáját, úgymond a Falko.
Főleg hazai pályán. Nincs,
főleg hazai pályán, így van, de ezt nem gondolom egyébként, hogy bármilyen ilyen problémájuk lennének, hogy ők kiengedtek volna, vagy úgymond kicsit felváról vennék. Egyszer van ilyen, ugye beszéltünk, hogy lehet náluk a veretlen alapszakasz, itt azért szerintem az ETL-nek az összeállása, illetve a védekezésnek az összerakása az erősen sejtette azt, hogy itt nem lesz olyan könnyű dolga mondjuk a Falkónak, de mondom, nem gondolom, hogy itt bármi ilyen mentális probléma lenne náluk, hogy most kiengednek, vagy hogy is tudják, hogy elsők lesznek.
De azért így a szezon egészét nézve inkább meglepő, hogy ebben a pillanatban még nem azt mondjuk, hogy már rég eldőlt, és megvan nekik az elsőjét, tehát azért az kicsit szerintem meglepetés, hogy még most két körrel a vége előtt is még lehet matekozni. Ez egy kicsit számomra meglepő, de ez igazából az Albát is dicséri, mert tényleg a fehérváriak is hozzák, amiket hozniuk kell. Na, így akkor van. Beszéljünk az ETL-ről, ha már itt beharangoztad őket. Ugye a Deac azok után, hogy fokhíjasan megverte a Falkót, kiegészülve az alapemberekkel, nagyon simán kikapott az ETL-től, és ez a 51 dobott pont hazai pályán az elég csúnya. Nyilván a 66-tal is ritkán lehet idegenben meccset nyerni, tehát ez egy ilyen brickfest volt, hogy megint egy NBA-s hasonlattal éljek. Ha jól emlékszem, ezt beszéltük is ott menet közben, te talán nézted, hogy nem volt valami túl jó színvonalú mérkőzés.
Nem, és ugye írtam neked, hogy ezután mondjál valami okosat, mert ugye itt a Deac teljes kerettel egy olyan setétől kapott ki, tükörsimán hazai pályán 51 pontot dobva, ahol egyébként a Tony Hicks nem lépett pályára. Úgyhogy ennyire ilyen érdekes ez a bajnokság, hogy ez a Deac egyébként a harmadik helyért megy jelenleg, és megveri a Falkót a magyar válogatott shootere nélkül, majd teljes kerettel kikap 50 pontot dobva az etétől hazai pályán. Nyilván itt azért tehát nehéz arról beszélni, hogy ez egy hú, de magas színvonalú más lett volna, mert ott azért, ahol igazából 120 pontot sem érnek el a csapatok közösen, ott nehéz lenne beszélni, hogy itt komoly a csoportos kosárlabda lett volna. Amiről viszont szerintem beszélni kell az, hogy a Colnernek az újításai, ugye a Misula úgymond kitétele és a helyére hozott Renata Nonnaembo, illetve a Tristan Ikpének nagyon jól sikerült a beépítése, és tényleg összerakta ezt a védekezést, és tényleg közel full potential-lel játszhatja ezt az Alegerszeget, mint támadásban, mint védekezésben, és nagyon veszélyesek lettek, és most szerintem az Ete lett az a csapat, akivel úgy senki nem akar majd nagyon játszani, bár igazából ebbe a Falkó meg az Alba párharcain kívül, úgyhogy de aznak egy teljes leolvadás egy ilyen nagy győzelem után. Zetének meg ugye hatalmas kalap, mert ugye beszéltük, hogy amúgy abból kinézett volna a nullat is, hogyha nagyon szkeptikusak vagyunk ugye az utolsó stretch előtt, aztán egyelőre mennyire jól állnak ezzel a hatalmas győzelmekkel, úgyhogy
Igen,
Zete megcáfolt.
és így most ugye meg is előzték a Deacot, tehát hiába állnak ők is 12-12-vel, ugye oda-vissza verték a debrecenieket, és ennek a végén fontos szerepe lehet, hiszen nagyon úgy néz ki, hogy a Szolnok azért valahogy csak beesik a harmadik helyre, és az első körös pályaelőnyért itt három csapat most ugye azonos mérleggel áll, itt a előbb említett kettő mellett még a Sopron áll 12-12-es mérleggel, tehát itt azért ez a idegenbeli győzelem, ez nagyon sokat tud majd jelenteni a zalai csapatnak, és tényleg egyébként ez, hogy Colnernek a munkája most így egy-két forduló után kezdett bejönni. Szerinted ez a új edző effekt, ami ugye sokszor látjuk egy csapatnál, hogy az elején mekkora plusz tud adni, ez kitarthat a rájátszásra is akár, vagy lehet, hogy azért ugye most már lesz jó pár meccses minta, amit ugye az ellenfelek tudnak scoutolni, hogy milyen változtatásokat csinál Colner. Igazából nem is tudom, mit akartam kérdezni. Tehát a lényeg az, hogy most végre itt a vége fele az alapszakasznak jobban örülhetnek a zalai szurkolók, mert azért nekik se volt ám egyszerű ez a szezon is. Ugye én meg szoktam kapni itt privátba, hogy a Zetéről sose mondunk jókat, akkor se, hogyha nyernek. Most azért szerintem kellőképp megdicsérik őket, mert majd beszélünk a következő fordulóban is, ugye a Falko ellen aratott győzelemről, de tényleg egyelőre most úgy néz ki, hogy ők jókor kerülnek föl ugye a színusz görbének a tetejére, itt jó a formaidőzítés ilyen szempontból.
Igen, az biztos. Egyébként szerintem nem az új edző effektus. Nyilván lehet, hogy közrejátszik az is, de szerintem, én mondom, én mindig is tiszteltem, én mindig nagyon jó edzőnek tartottam a Colnert, az, hogy ő emberileg milyen az. De tehát azt mondom, tehát tényleg látszik, hogy azok az edzők, akik a bajnokság színvonala felett állnak minőségben, gondolok itt most Potocnik, Zubiaga, Vidin, illetve a Colner, meg a Konakov nyilván, de most azzal a Falkóval persze ez úgymond könnyű megjátszani. Azért szerintem ők tudnak olyan változtatásokat hozni. Láttuk, a Colnernek volt úgymond 2,5-3 hete a válogatott szünetben, összerekte ezt a csapatot, és egy teljesen másik arcát mutatja az Alegerszeg, amivel egyébként szerintem még a maguk az alai szurkolók sem számoltak, hogy majd ez lesz. Úgyhogy nem gondolom, hogy itt csak az új edző effektus, de nyilván lehet, hogy közre játszik, de mondom, a Colner szerintem van olyan szakmai tudású ember, aki ezt nem csak azért oldja meg, mert ez egy ilyen új impulzus csapatnak.
Na menjünk akkor tovább, és akkor térjünk rá a te csapatodra. Kecskemét Körmend, 11 év, ugye múltkor beszéltünk erről az előző adásban, ugye akkor hátra volt ez a mérkőzés, hogy ugye itt nagyon hosszú idő után szakadt meg a idegenbeli győzelmek hiánya a Kecskemét révén, azt hiszem tavaly. Hát a Körmendé az nem sikerült, tehát 81-78, tehát a tök utolsó Kecskeméttől sikerült a Körmendnek kikapni, de mondhatjuk ugye így a történelem függvényében, hogy egyáltalán nem meglepő módon. Na mit láttál ezen a mérkőzésen a kedves, szeretett csapatottól, vagy éppen mit nem?
Igazából, hogy ez azért jó, mert minden egyes bajnokság elején tudunk egy fix vereséggel számolni, az úgyis Kecskemét idegenbe. Utoljára akkor nyert a körben Kecskemét, amikor a Sabáli Balázs volt még az edző, tehát az sem volt. Igazából a szokásos sztori megy 5 éve, amikor végig úgymond ott vagyunk, és majd nyerhetnénk a mérkőzést, aztán a Wittmann Krisztián rendezi le a partit, itt is ő dobta a Dagger triplát, ugye. Hát ugye visszatért a Tolbert, jól is játszott, a Konáté egyelőre egyáltalán nem akar működni, Bacsics is szépen visszalassult neki, ezért kezdenek kijönni azok a hiányosságai, hogy betörése nagyon nincsen, védelmet úgy nagyon nem bont, csak ezek az extra passzok, ha odaérnek, akkor nyilván azért az jól néz ki. Most is szerintem ez hiányzott a csapatból, nem, tehát nincsen nagyon mélységi bontás. Illetve mondom, tehát ott volt a kezünkben a mérkőzés, végig úgymond, tehát nem is végig vezettünk, mert azért 20 pontra egyszer vissza kellett jönni, de onnantól kezdve szerintem a körmend úgy egész nyerekben volt, és ugye a végén is előnyel mentünk bele a végjátékba, ott 2 vagy 3 percig nem szedtünk védőlepattanót, meg nem dobtunk kosarat, és a végén is arra a jogóra jött ki, ugye a győzelemért a dobás, aki azon a meccsen egyet semmit nem dobott be, tehát 0-5-0-6-tal fejezte be a mezőnyből, úgyhogy teljesen rossz play call volt szerintem ott a végén az edzői stáb részéről.
Mint annak idején az ETV, amikor mindig Hicksre jött ki az utolsó játék,
igen.
Emlékszel?
Igen, de mondom, tehát, hogy valahol biztos voltam benne, hogy ez a sorozat nem fog megszakadni, hogy a körben nem fog nyerni Kecskeméten. Ugyanakkor meg azért fáj, mert simán nyerhető mérkőzés volt.
Hát valamikor akkor idén ide illett volna, mert tényleg a Kecskemét még így is tök utolsó
és
ezzel a
Bogz
győzelemmel.
nem is játszott. És Bogz nem is játszott ugye Kecskeméten. Ezt ugye
Igen.
azért meg kell említeni.
Mondtad Basicsot, hogy egy kicsit azért visszalassult. Most az elmúlt 2 meccsén összesen adott 10 gólpasszt, holott előtte ugye ilyen 15 meg 10-tudom-néhány gólpasszos mérkőzései voltak egy kicsit. Lehet, hogy akkor előbb említett új edzőeffektusnál az új játékos effektus egy kicsit így akkor beütött így hirtelen. Na, majd a Körmendre visszatérünk, mert a 24. fordulóban ott volt érdekesség, ami miatt majd kicsit ott elidőzünk a piros-fekete rangadón. Oroszlány Pécs. Ez is egy kiki mérkőzés volt, hogyha ránézünk a tabellára. Az Oroszlánynak ez a hazai vereség szerintem még a végelszámolásnál nagyon fájhat, főleg úgy, hogy 106 pontot sikerült kapni az újonc Pécstől. Nyilván ez nem arra utal, hogy én a pécseket itt lesajnálnám, egészen hihetetlen, amit csinálnak újoncként ők is, de tehát az oroszlányi oldalon ugye látjuk, hogy talán itt is Váradi Kornélnak egy kicsit kezd végre beérni a munkája, azért szedtek szép győzelmeket az elmúlt időben, de ez a hazai vereség így, hogy 106 pontot kaptak, tehát egy nem létező védekezés, és az utolsó negyedet 19-35-re bukták el, tehát ez szerintem nagyon hiányozni fog nekik a végén, mert ugye még matematikailag van esélyük bejutni a 8 közé, de hát sokkal egyszerűbb lenne, hogyha ez a győzelem itt most meg lett volna, és akkor 11-13 alá állnának ők is, mint például most a Pécs áll. Szerinted mi az, amit így az oroszlánytól láttál az elmúlt időszakban? Mert a támadójátékukkal én úgy látom, hogy nincsen probléma.
Azzal egyáltalán nincsen probléma. Én azt gondoltam, hogy ők ezt behúzzák, főleg annak a tudatában, hogy ugye előtte 40-essel intézték el a körmendet körmenden. De viszont az NK-nál meg ki kell emelni, hogy ugye visszatértek a sérültek, visszatért a Meleg Gergő, és ők is jól néznek ki ezen a meccsen, remekül támadtak, azért a 106 dobott pont az ugye magáért beszél. Az oroszlánnak ez szerintem is hiányozni fog majd a végén, ugyanakkor főleg annak a tudatában, hogy ugye most még 2 hazai meccsük van hátra, egyik a Paks, a másik meg a Sopron, mind a kettő nyerhető hazai pályán, és szerintem az oroszlány egy, ha ezt a meccset behúzza, akkor könnyen bejuthatott volna a rájátszásba, de igazából így se lehet azt mondani, hogy nem fog, mert fogalma nincs, hogy mi fog történni a következő 1-2 fordulóban,
igen.
Mert tényleg olyan eredmények vannak, amire az ember nem számít, tehát hogy most a Szeged is, majd beszélünk róluk, Vúr is nélkül nyert 2-t. Visszatérve erre a mérkőzéshez, nagyon-nagyon jó, nagyon színvonalas támadójátékot hozott, nyilván nem a védekezésről volt híres ez a mérkőzés.
Mielőtt folytatod, csak annyit hagyd mondjak a kedves hallgatóknak, hogy úgy jött össze ez a majd 200 pont összesen, hogy az OSZ 7, a Pécs mindössze 5 triplát dobott be. És még csak azt
Igen,
lehet mondani, hogy nagyon sokszor például büntető vonalra állt, akkor nem, mert 22, illetve 26 dobott büntető volt így a vendég és hazai oldalon. Tehát a két pontosokat szerezték nagyon jó hatékonysággal mind a két részről.
Igen, jó színvonalú, jó tempójú, és tényleg nézőknek szórakoztató mérkőzés volt.
Na hát, oroszlányban azért láttuk már, hogy ott nagyon jól tud játszani a hazai csapat, és színvonalas mérkőzéseket tud produkálni. A Pécsnek meg gratulál ezért a fontos idegenbeli győzelemért. Fontos idegenbeli győzelmet szerzett a Honvéd is, méghozzá a közvetlen rivális Paks ellen. Hát a Paks itt teljesen szétesik a végére, ott úgy látszik, hogy ez az utolsó két játékos csere nem biztos, hogy jól sült el, és ahogy nézegetem a fórumokon, a saját szurkolóik is már eléggé, hogy is mondjam, kicsit így már kivannak lelkileg. Nagyon simán 78-63-ra kaptak ki hazai pályán a paksiak a Honvédtól, és ez valószínűleg abba került, hogy ők nem fognak bejutni a rájátszásba. Hát szerintem már lehet, hogy matematikailag sincs, mert ugye 9-15-tel állnak, 11-13-mal áll a jelenleg 8. Pécs,
Nehéz.
úgyhogy itt ilyen nagyon számolgatni kell, úgyhogy én azt mondom, hogy nekik ezzel elúszott a felsőházi rájátszás, vagy ugye a klasszikus értelembe vett playoff. A Honvéd viszont nagyon komoly kapaszkodást mutat be az elmúlt időszakban, ugye nem is olyan rég álltak ők a tabella legvégén is, és most pedig ott vannak, hogy reális esélyük van nekik is még elkapni az első 8 hely valamelyikét ott a vége felé. Ez egy nagyon fontos idegenbeli győzelem volt a fővárosiaktól.
Igen, és sikerült elrontaniuk a Mészáros Zolánnak, hogy a Máz visszamutató ceremóniáját ezzel a
Dani, de
győzelemmel.
jó is, hogy felhoztad. Nem akarok itt kukacoskodni, meg gonoszkodni, de miért pont most? Tehát azért az Alán szerintem mikor? 2010-es évek elején vonult valamikor vissza, nem?
Nem van.
Jó, tehát én nagyon szép dolog, meg ritkán van ilyen Magyarországon, hogy
Az
valahol
biztos.
visszavonultatnak, mert csak nekem ez az időzítés egy kicsit olyan furi, és ja, hát így meg főleg elég rosszul alakult, hogy sikerült kikapniuk a Honvédtól.
Igen, nem tudom, hogy miért most, de valószínűleg nem így, szerintem a Pakson sem így tervezték. És főleg úgy, hogy egy olyan Honvédtól kaptak ki, ahol igazából a Vesanen kívül, meg a Simon Kristófon kívül úgy nagyon más nem hozott extrát. Tehát, hogy a Djokovic dobott egy 7-1-et triplából, a Brown egyáltalán nem volt hatékony. Még tehát most a Paksi oldalról egyedül szerintem a Nicholsont lehet kiemelni, aki egyébként végig nagyon megbízható, és szerintem ő a bajnokság egyik legjobb játékosával nőtte ki magát. Én szerintem itt beszélni kell Pakson az edzőről is. Szerintem a Krasovac most mutatja meg azt, amit igazán tud. Én azt gondolom, hogy tavaly őt Egerszegen inkább a játékosai húzták, mint sem az, hogy ő milyen kvalitású ő edző igazából. Hát nagyon érdekes, mert a Paks is amilyen szépen kezdett feljönni, ezzel a vereséggel szerintem egyértelműen kiírták magukat a rájátszásból, ugye most el kell menni majd Oroszlányba. Köszönöm szépen, főleg úgy, hogy az Oroszlányban most igazából a légiósok megint olyan formában vannak, mint az a szezon elején. Azt láttuk, hogy mire képesek azért, hogyha ott az ötből csak négy légiós extrát tud hozni, és ott abban a ötből négy légiósban benne van az, hogy simán hozza az extrát. És hogy szerintem a Paks ezzel a vereséggel kiírta magát a Honvéd, meg nagyon szépen kapaszkodik, és ők még lehetnek tényleg komoly, úgymond vitorlói a rájátszásnak.
Mekkora poén lenne, hogyha ugye Csirke Ferenc, aki a Paksi kispadon kezdte a szezont, bejutna a rájátszásba az újonc Pécs vezetőedzőjeként, a Paks meg ott a legvégén szerénykedne, mert hogy itt ugye a Paksnak még az utolsó hely is kinéz itt a alsóházi playoutra ráfordulva.
Bizony.
Na, következő mérkőzés, ez is egy igazán nézőcsalogató, illetve szimulás meccs volt, Sopron Alba, rendes játékidőben 95-101, tehát itt is rengeteg dobott pont, az Albától ugye ezt megszoktuk, a Sopron az azért bukdács volt az utóbbi időben, de ez egy nagyon szórakoztató mérkőzés lehetett, és igazából papírforma, hogy az Alba nyert, hiszen ugye most látjuk idén, hogy a Falkóval együtt ők azért kicsit más polcot képviselnek, de a Sopron azért eléggé ráijesztett az Albára, és egy nagyon komoly utolsó negyed kellett a fehérváriaktól, hogy győztesen távozzanak Sopronból.
Kellett egy nagyon komoly utolsó negyed, meg egy óriási mulacos tripla a Takás Vilántól itt a végén. Viszont azért azt meg kell említeni, hogy az Alba most úgy nyert kettőt, hogy a Fillmore nem is játszott. Tehát ugye a Fillmore-t ugye ők nélkülözték Sopronban is, meg a Deac ellen is. Ezek azért hatalmas győzelmek. Tehát így igazából tényleg mondhatjuk, hogy ötfős a rotáció. Bár szerintem a Balog Máté nagyon szépen pótolja egyébként a négyes poszton a Fillmore-t, amit ő tud, azt szerintem jól hozza. Nagyon-nagyon jó kis színvonalas meccs volt ez, és itt a Nicholsnak volt egy brutális extrája egyébként a Sopronnál. Ezt a
45
mérkőzést,
volt érte, 45 volt.
igen, egy nagyon komoly dupla-duplával, úgyhogy ezt a mérkőzést láttam is. Épp amikor utaztam vissza Győrbe, akkor vonaton néztük. Jó kis mérkőzés volt, és ez megint tipikusan az, ami a Sopronnak is fájhat majd a végelszámolásnál, mert ugye ezekkel a győzelmekkel a Sopron is be tudná biztosítani ezt a negyedik, de akár már a harmadik helyre is a Szolnokkal szépen karöltve. Úgyhogy ez a Sopronnak is szerintem hiányozni fog majd a végén ez a hazai vereség, főleg úgy tudva azt, hogy ugye a Fillmore nem is volt az Albában.
Így van, így van. Az Alba pedig ugye tovább menetel, és ahogy az elején mondtam, matematikailag még akár az első hely is meg lehet. És akkor az utolsó mérkőzés, ami a 23. fordulóban volt, az a nem olyan régen általad említett Szeged, akik a Kaposvárt verték meg, és akkor itt akkor mindkét csapat nagyon érdekes számomra. Kezdjük akkor a hazaiakkal, ugye a Szeged. Mondtad ugye, hogy Vúrizs nélkül sikerült most két meccset nyerni, ebbe benne van Noah Locke-nak a brutális, azt hiszem mind a kétszer 40 pont fölötti termése, itt konkrétan 41-et dobott a Kaposvárnak, és itt akkor összevonnám a két csapatot. Ugye láttuk, hogy a Szeged tök jól ment a szezon nagy részében, viszont ugye amikor leigazolták Bélit, akkor egy kicsit megbomlott a kémia, ugye hirtelen jött egy újabb labdaigényes játékos a már kialakult hierarchiába, és ott azért becsúsztak vereségek. És ugye a Kaposvár, milyen jól hangzott, ugye, amikor leigazolták Filipovics Márkót, aki ugye jó dob, ponterős, magyar játékos, stb. És ugye itt is megvolt már Damjanovics mesternek ugye a kialakult rotáció, és akkor ebbe hirtelen itt a szezon vége fele be kell illeszteni egy egyáltalán nem peremember játékost, és hát amióta ugye Márko ott van, 0-3, és valószínűleg a Kaposvárnak is elúszott ezzel a felsőházi rájátszás, ugye ugyanúgy vannak 9-15-tel, mint az Atom, pedig milyen jól néztek ki az elmúlt mérkőzéseken, és lehet-e, hogy itt a szezon végén ennyire labda igényes játékos, nem is olyan egyszerű beépíteni, és szerinted köszönhető ennek, hogy ugye, mert ugye, mint most kiderült, a következő fordulóban is vereséget szenvedtek, de ugye valószínűleg ezzel elúszott, lehet-e erre fogni, hogy ugye időközben egy Márkó szintű játékost kellett hirtelen beilleszteni ebbe a egyébként egész jól működő gépezetbe?
Én inkább azt látom nagyobb problémának, hogy az irányítójuk a Tajsik Divi nem tudott játszani egy betegség miatt, és szerintem az ő dobókészsége, valamint az, hogy ahogyan ő tudta szervezni a játékot, szerintem az hiányzott leginkább a Kaposvárnak itt például a Szeged elleni mérkőzésen, mert nyilván az, hogyha kapsz egy olyan extrát, mint amit a Noalok hozott ezen a mérkőzésen, azért az a nehéz mit kezdeni konkrétan, hogy igazából egyedül rendezte le ugye a partit. Hát, ugye, ahogy mondtad, a Kaposvárnak ez valószínűleg elúszott, pedig szerintem tök jó kis csapatuk van, tehát azért a Remy Abel, Ron Jackson, James Jean Murray, Filipovics, Márko, Krinyánszki Boris, illetve a szőke halmai pár fiatalok, szerintem ők amúgy tök jó kis csapat lennének, illetve én azt gondolom, hogy a Damjanovics amúgy egy remek edző. Ez elúszott. Nehéz nyilván beépíteni egy ilyen kaliberű, ennyire labdaigényes, főleg a mai kosárlabdában szerintem a négyes az egyik legfontosabb pozíció, és ugye oda kellett beépíteni a Filipovics Márkót, ahol egyébként szerintem addig a Jacksonnak meg tök jó szezonja volt védekezésben és támadásban is, az ugye ő azért az ő szerepe bőven visszaesett, most itt a Jacksonra gondolok. Lehet valamilyen szinten azt mondani, hogy ez lehet probléma, ugyanakkor szerintem meg egy olyan talentum, meg egy olyan figura jött vissza, akinek pont, hogy inkább lendíteni kellett volna ezen a szekéren még, amin a Kaposvár ugye volt az edzőváltás óta. Hát, nagyon nehéz mit mondani, mert tényleg egy olyan Szegedtől kikapni, ahol igazából a lakon kívül más nem ér el 10 pontot, csak a Muca Tamás. Nehéz, nagyon. Én mondom, én inkább annak tudom be, hogy az idi hiánya az, ami inkább nyomott ezeken a mérkőzéseken, mint sem az, hogy a Filipovics Márkot nem sikerült jól beépíteni. Tudva az, hogy azért ezen a meccsen nem dobott jól 8-1 tripla, 7-2 dupla, ami azért nem a legkomolyabb teljesítmény.
Jó, hát akkor kössünk is át így a 24. fordulóra, és maradjunk a Szegednél, akik így, hogy a következő körben megverték hazai pályán a Paksot, életben tartották a rájátszás reményeiket, ami egyébként egy hihetetlen nagy teljesítmény lenne elnézve ezt a szezont. 92-87, ez egy izgalmas, fordulatos mérkőzés volt, és itt is Loknak a brutális extrája kellett, itt is 41 pontot dobott, és elérte az 50 val pontot. Talán azt hiszem második vagy harmadik alkalommal van 50 valós teljesítmény a szezonban, és hát itt már legalább mellette hárman dobtak két számjegyű ponttermést, ugye Lég, Bognár és Muca. Muca Tamásnak elég jó két hete volt, és hát a Paks meg ugye, amit az előbb is beszéltünk, ezzel a vereséggel ugye valószínűleg búcsúzott a rájátszástól. Na, erről a mérkőzésről mit tudsz mondani, Dani? Itt is Loknak a egyszemélyes teljesítménye volt a döntő faktor?
Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy igen. Tehát azért ez a 41.9 pattan 5 assziszt csere nélkül, ez nagyon komoly, illetve itt azért, hogy te is mondtad, hogy jött egy kisebb support, itt azért a Bognár Kristóf is már 14.6 pattanó, illetve a Muca volt ismét nagyon jó, 13.3 pattanó, 6 assziszt, és a légdupla-duplája sem ártott igazából ennek a mesnek. Ez azért neccesebb volt a Szeged szempontjából, mint a Kaposvár elleni mérkőzés. Itt a Paks is azért jobban össze volt rakva, itt az Eeringnek meg a Nikolsonnak volt ugye két extrája, de ugye nem volt elég. A Nowels White csere szerintem rosszabbul sült el, mint azzal számoltak, illetve a Clarence White csere is szerintem összességében inkább mínuszos, bár azt gondolom, hogy a Clarence egyébként nem rossz játékos, támadásban nagyon jó, de amit a White tudott, mint two-way játékos, szerintem az nagyon hiányzik az ilyen mérkőzésekről. Ő tipikusan az az ember, aki, hogyha mondjuk egy ilyen napja van az ellenfélben, valakinek ötre állítod a lokra, akkor nem azt mondom, hogy megfogja, de lelassítja. Simándi Árpádnak pedig gratulálni kell, mert ugye ő is azért elég nehéz helyzetben vette át a csapatot egy hazai körmendelini vereség után, úgyhogy amúgy a talán a legjobb játékosa ugye megsérült, és ugye én beszéltem a Vuricsal, közben mondta, hogy a rehab sem úgy sikerült, tehát hogy ő úgy tervezte, hogy már játszik ezeken a meccseken válogatott szünet után, de nem úgy jött össze a rehab, úgyhogy ő még valószínűleg ülni fog. És ugye úgy nyer a Szeged, hogy mit ugye beszéltünk, tehát hogy a Bailey, akiről ugye tudjuk, hogy a jelképesztő dobógép, a Körmend elleni kupa meccsen például ő volt a nyerő ember, az utolsó két fordulóban dobott összesen 12 pontot, ezen a meccsen például kettőt. Ez az, amit szerintem nehéz megmagyarázni Paksi oldalra, hogy konkrétan igazából egy ember ver meg. Tehát, hogy tudod azt, hogy mit kéne tőle elvenni, de ugyanúgy engedett. Nem azt mondom, voltak extra jaloknak, de láttuk azt a szezon összes meccsén, hogy ezeket a leütés triplákat, a step back hármasokat olyan jól kreálja magának a helyzeteket, meg olyan sok helyet tud magának csinálni egy-egy visszalépéssel, egy sidesteppel, egy crossoverrel, amit szerintem, ha mondjuk dupláznál, akkor simán meg tudná esetleg oldani. Úgyhogy le a kalappal a Szeged előtt, meg le a kalappal a Dokk előtt, mert ez egészen páratlan, hogy valaki két meccsen 82 pontot dobjon, meg 50 vallokat csináljon. És amit mondtunk a Paksnak, meg úgy elúszott a rájátszás, és ott figyelni kell megint hátrafele. Amilyen rossz volt a kezdés, volt egy olyan szép hullámhegyük, most megint ennek a bizonyos hullámnak az alján vannak, és nem gondolom, hogy amúgy ki fognak esni, de nem tudom. Tehát, hogy az a baj, olyan nehéz erről megint bármit mondani, mert a játékosoknak a minőséget, tehát az Ehring, Nicholson, Wooten és a Niles Clarence ötös légiós, ötös az egyébként szerintem tök jónak mondható Magyarországon. Ugyanakkor itt megint elő kell venni a magyaroknak a teljesítményt, mert a Kovács Ákos például 26 percre dobott 4 pontot. Nyilván az Enixfeld ugye hiányzik, ezt megint nem lehet elvenni. Na, nagyon nehéz erről a Paksra mit mondani, mert tényleg a minőség szerintem ott van, csak valahogy soha nem akar összeállni. Most például hadd kössek vissza egy mérkőzésükre, hogy a Deac ellen, amikor 25-tel mentek Debrecenbe, és a Deac megfordította a meccset. Szerintem az első fél idei játéka a Paksnak az, hogy ez a csapat amúgy tudna játszani, csak valamiért egyszerűen nem jön ki náluk.
Lehet igen, hogy itt jön elő az edző felelőssége, és egyébként ugye a Paksot idén rengeteg sérülés útja, ugye most Clarence nem játszott például ezen a szegedi mérkőzésen, most így hirtelen nem emlékszem, hogy olvastam volna, hogy mivel a probléma, de ugye ez egész szezonban végig követi őket a sérülések. Igen, hát elég kellemetlen minden esetre, és hogyha alsóházi dolog lesz, akkor jobban fel kell majd nekik pörögni, mint tavaly. Ugye emlékezetes, hogy Csirke Ferenc tavaly kijelentette, hogy majd ők minden meccset megnyernek az alsóházban, aztán nem is tudom, valami 5-5-öt hoztak össze, vagy valami hasonlót, de az is, igen, az rosszul öregedett az a mondat. Hát idén erre nagyobb szükség lesz, mert ugye tavaly azért eléggé nagy volt a pont, meg a játékbeli különbség is az utolsó helyezett Nyíregyháza és a többi csapat között, de most nagyon-nagyon-nagyon hát ilyen bloodbath lesz, ahogy ugye az angol mondja, vérfürdő lesz majd valószínűleg az alsóházban. Na, akkor
Igen.
beszéljünk a Kaposvárról. Második vereség volt ugye így a két fordulat, a hazai pályán elszenvedett oroszlány elleni, 102-84-re nyertek a vendég oroszlányok. Megint csak ugye, amit az előbb mondtam, nem volt gond a bányászvárosi támadójátékkal, ez a 102 dobott pont rendes játékidőben azért elég extra, és hát ugye akkor, amitről az előbb is beszéltünk, ugye a Kaposvárnak ezzel elúszott valószínűleg a rájátszás, az Ose pedig ugye életben tartja a reményeit, és itt meg most Kalit Tomásnak volt egy bődületes 35 pontos estéje, 44 valponttal, és Ridley is 41 valpontot hozott, tehát igazából itt meg akkor két személyes sereg végezte ki a Kaposvárt.
Igen, kicsit ugyanaz volt, mint Körmenden, ott is a Tomás meg a Ridley volt a két fő letéteményese a győzelemnek. Azt azért meg kell említeni, hogy ezért itt a Kaposvár, de is az oroszlányi oldalról nulla magyar mezőny kísérlet érkezett, hogy a Balsai Ádámnak volt két pontja mind a kettő büntetőből,
Igen,
úgyhogy ez
azért
konkrétan az öt légiós hozta le.
Ez nagyon
Ez
kemény.
konkrétan az öt légiós hozta le. De,
Kicsit ilyen
tehát, hogy...
Dombóvár feeling, nem? Te emlékszel még a régi
Yeah.
Dombóvára?
Igen. De figyelj, ha működik, és látjuk, hogy működik, mert egyébként amikor ezek a légiósok úgy nagyon elkapják, akkor nagyon nehéz megverni őket. Tehát azért a Tomás egy tök jó képességű négyes, aki kintről bentről jó. A Ridley egy tök jó kis kombógárd, akinek amúgy jó keze van, de jól is tud osztogatni. A Golston megint olyan, hogyha olyan napja van, hogy igazából bedob mindent, Körmenden ez volt például. A Stevenson egy nagyon-nagyon jó addíció volt ebbe a rotációba, ugye az AJ John helyett, aki egyébként végig betliszte az oroszlányi karrierjét, vele szerintem tök jót fogott a Váradi Kornél. A Poluták is tradicionális magas ember, ugye, akinek azért vannak megkérdőjelezhető döntései, de egy olyan test a palánk alatt, aki azért tud úgymond félelmet kelteni, egy nagy, robosztus, magas játékos, mindig jól jön a palánk alatt, és az oroszlány így jól néz ki. Tehát, hogy lenne az a szabály, hogy öt légiós ott a pályán, akkor ez az OSA lehet, hogy még inkább veszélyesebb lenne, kicsit olyan, mint amilyen az annó Teo Csizmics féle körmendek voltak, amikor az öt légiós lett ugye nyomva, akkor volt úgymond szerintem a körmendi kosárdának az újabb aranykora. Ez szerintem hasonló csapat tudna lenni, hogy az öt légiós egyszerre pályán lehetne. És ugye itt a Kaposvárnál pedig itt a Filipovics Márkon kívül most pont nem nagyon volt senkit. Itt a Remélybe dobott 18 pontot, de nem volt annyira hatékony ő sem. Aztán ugye az Idi visszatért, de nagyon hosszú idő után, tehát az ő játékán ez meg is látszott. Még a Zsombori talán, aki dicsérhető, de igazából utána a magyaroktól nem nagyon jött semmi segítség. Úgyhogy itt a magyarok mezőny kísérletei nélkül az oroszlány meg simán egy 20-asra rendezte ezt a partit, és életben tartotta a playoff reményeket.
És megint úgy dobtak 100 fölött, hogy mindössze 5 triplát dobtak, mert nem is próbálkoztak sokat kintről, mindössze 13 tripla kísérlet, azért ez a magyar NBA-ben is eléggé kevésnek
Igen.
számít. Úgyhogy gratuláció az oroszlánynak, és hogyha bejutnak, akkor szerintem nem feltétlenül lesz örömteli annak az elsőkörös ellenfélnek a helyzete, aki őket kapja, ha bejutnak, hangsúlyozom. Na akkor Pécs-Kecskemét. Ez is egy nagyon érdekes mérkőzés volt. 79-75, egy igen izgalmas végjáték volt, a legvégét elcsíptem, tehát ahhoz képest, hogy relatíve kevés pont született, viszonylag jó színvonalú mérkőzés volt, és nem adta magát könnyen a Kecskemét. A Pécs pedig ugye ezzel a két győzelemmel, ahogy sokszor említettem már, ugye életben tartotta a reményeit, és az nagyon nagy szó lenne, hogy ők újoncként be tudnának jutni a legjobb nyolcba.
Igen, te is mondtad az eredmény kicsit csalóka, mert amúgy ez nem volt egy rossz mérkőzés. Szerintem ez amúgy simán volt, mint amit a végeredmény mutat. Itt a vége előtt 2-3 perccel azért 10 pont volt az NKV előnye, szépen leolvadtak itt a végén, és a Kecskemét tudott nyomni egy nagyobb ránt, amivel azért szorosá tették a találkozót. Ugye most, ha játszunk a gondolat, hogy a KTN nyer, akkor az utolsó három pozícióban megint ugye ugyanúgy állnak a csapatok 9-15-tel, de az NKO ezzel a győzelemmel szerintem hatalmas lépést tett a rájátszás felé. Ugye utaznak Szolnokra, majd megy hozzájuk a körment. Szerintem tudnak meglepetést okozni Szolnokon is ők, ugye így az öt légióssal, illetve a Meleg Gergő visszatérésével, a körmend elleni hazai pedig szerintem az nem kérdés, hogy ott ők az esélyesek, ugye 9 hazai győzelmük van 3 vereségre, tehát az egy nagyon erős hazai pálya a pécsi. Én nem gondoltam volna azt, hogy az NK, szerintem nem csak én, senki nem gondolta volna azt, hogy az NK a 8-ért fog majd nyomni az első évébe, és ugye ott lesznek a kupában is a 4-es döntőben, de megtették, és jobb úgymond rookie szezont hoznak, mint a Honvéd hozott tavaly.
Igen, hát itt a kicsit így felvontam a szemöldökem a megjegyzésedről, hogy Szolnokon esélyesek lehetnek. Ugye egyébként az egy felkészülési meccs még a szezon előtt, meg a Pécs ellen játszott bajnok, ugye 2-0 a Pécsnek egyelőre ez a szezon. Szóval nyilván azért nem lesz az annyira biztos egyes a következő fordulóban, na, de arról majd később. Honvéd Soprona már ugye itt mondtad, hogy jobb szezont hoz újoncként az NK, mint annó a Honvéd, 67-68, és itt a mérkőzés kronikához hozzátartozik, hogy a legvégén, azt hiszem 4 másodperccel a vége előtt dobta a győztes kosarat a Sopron, talán Nichols volt, vagy Griffin, nem emlékszem már, melyikőjük volt Nichols, ugye?
Igen, azt hiszem, Nikolsz volt.
És volt még utána egy lehetősége a Honvédnak az egyenlítéshez, de Brown eléggé izzadta azt az utolsó támadást, nem hinném, hogy ez volt felrajzolva, ha meg igen, akkor lehetett volna jobb figurát is felrajzolni, de egyébként a másik oldalon meg egy parádés védekezés volt Soproni részről ott az utolsó másodpercekben, úgyhogy izgalmas végjáték, hát a színvonal azt arról inkább te nyilatkozzani, hogy milyen volt úgy az egész mérkőzésen.
Mondjuk úgy, hogy alacsony, és akkor szerintem úgy nem nagyon bántunk meg szerintem senkit. Tényleg ez egy alacsony színvonalú meccs volt itt. Megint igazából azt lehet elmondani, hogyha a Honvédban tényleg a Brown egy kicsit jobban játszik, akkor ez megint egy hazai győzelem. Itt tényleg senkinek nem volt jó napja egyik csapatból se, tehát nagyon nehéz azt mondani, hogy itt bárki legalább a tudásához mértet hozta volna. Viszont ugye, amit mondtam, hogy kulcsfontosságú vereség a Sopronnak hazai pályán az Alba ellen, ez egy kulcsfontosságú győzelem idegenben a Honvéd ellen ezzel. Úgymond kicsit javították azt a hibát, ugye, amit kiengedtek a kezükből, és azért a Honvéd pályáján is nehéz járni, tehát azért a Honvéd nem mutatta a hazai pályán, hogy meg tudnak szorongatni egy Albát is akár, vagy ugye meg tudnak verni egy Filipovics Markoval felálló Kaposvárt is. Úgyhogy tényleg erre nem érdemes szerintem több szót pazarolni, alacsony színvonalú meccsen egy fontos Nikolsz kosára sikerült nyerni, és a Sopronnak ugye egy pontra.
Mennyi szót pazaroljunk arra, hogy az Alba nagyon simán lelépte a Deacot,
Hát,
101-81, egy percig nem
sima.
vezetett, sőt, egy másodpercig nem vezetett a Deac, végig végig tükörsima volt. Talán a második negyed vége fele, amikor 38-38 volt az állás, akkor volt utoljára izgalmas, utána már csak kifelé nyílt az olló.
Hát igen, azért több extra volt az albába, és simán megoldották ismételten filmon nélkül.
Igen, hát a Deac meg tényleg talán a szezon leghektikusabb csapata.
Igen.
Szerintem ezt a címet már most adhatjuk nekik, még két forduló ugyan hátra van, de tényleg tehát ennyire a két véglet között játszani szerintem egyik másik csapat sem tud, főleg úgy, hogyha az egész szezon nézzük, nekik ez végig megvan ez a tendencia, hogy hol nagyon jól játszanak, és tényleg elkapják a listavezetőt, vagy akár tényleg a alsóházba tartozó csapatoktól is simán ki tudnak kapni hazai pályán, de minden esetre még ott vannak az ötödik helyen, meglátjuk, hogy ők hogyan mennek tovább. Most például majd ugye a Honvéddal játszanak hazai pályán, hát hogyha ott is kikapnak, akkor az viszont már tényleg eléggé érdekes lesz. Na és akkor már csak két mérkőzésünk van hátra, amiről beszélni kell, mielőtt rátérünk arra, hogy mi várható az előttünk álló hétvégén, és akkor beszéljünk erről a Zalaegerszeg-Falkó mérkőzésről. Ugye mondtad, hogy Szolnernek a munkája itt a válogatott szünet alatt úgy néz ki, hogy igencsak beérett. Na most úgy verték meg a Falkót 97-85-re, hogy repülőrajtot vettek az első negyed 29-12, és a Falkó ugye mindössze a harmadik vereségét szenvedte el a szezonban, de az elsőt úgy, hogy egy másodpercig nem vezetett a mérkőzésen, sőt, igazából döntetlen is csak 0-0 volt. Igazából mondhatnánk, hogy a Zete lesimázta a listavezetőt. Mennyire simázta le a listavezetőt?
Igazából nagyon, tehát hogy ez az első percben nem volt kérdés. Annyi, hogy ott azért a harmadik negyednek a legvégén kicsit kiengedtek, ott visszajött ugye a Falkó, 72-68 volt a legközelebb, amíg ugye a mínusz négyig fel tudtak jönni, de utána újra tudott váltani a Zete, és újra szépen képítette a 10 pontos előnyét, amit ugye a végéig meg is tudtak tartani. Én nem láttam ennyire szenvedni még támadásban ezt a Falkót, mint amennyire szenvedtek ők most az a Zalaegerszeg ellen.
Ennyire jó volt a hazai védekezés, vagy inkább a Falkó támadó sor volt Betli ilyen szempontból szerinted?
Szerintem ennyire jó volt a hazai védekezés. Én azt gondolom, hogy itt inkább a védekezésen volt a hangsúly, mint sem azon, hogy a Falkó betlizett. Jó, nyilván oké, Benkesiának nem volt annyira jó meccse, most a per hozta magát, azért a Jordánon is dobott 4-4 triplát, a Tájbi is dobott 8-3-at kintről 13 ponttal. Én azt gondolom, hogy itt inkább a védekezésnek a magas minősége, illetve a magas iskolája volt az, ami szerintem kicsit kifogta a Falkó vitorlájából, úgymond a szelet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nem azon múlott, hogy a Falkónak a kulcsemberi nem voltak annyira formában, hanem ez az Etei tud védekezni, és ennyit számít az, hogyha a Colner tényleg olyan emberekkel dolgozhat, akikkel szeret.
És nagyon jól jött a hazai oldalon a 33-ból 15 bedobott tripla, ami azért magyar szinten
Bizony.
extrának számít. Például Keller Iván a padról 4-4-jel támogatta meg ezt a statisztikát, és valóban az új emberek közül ugye például Embó 20 pontot hozott, úgyhogy igen, a Zetének ez egy nagyon jól sikerült mérkőzés volt, és szerintem ez eddig a szezonjuk csúcspontja, hogy legyőzték a Falkót simán, ugye ott azért van rivalizálása a csapatok, illetve a szurkoló táborok között is, és minden esetre tényleg, hogyha már meg szoktuk kapni, hogy a Zetéről mindig negatívan beszélünk, akkor hatalmas pacsi nekik ezért az elmúlt két fordulóért, és megvan nekik az esély arra, hogy meglegyen a pálya előny is akár az első körben. Na most pár héttel ezelőtt meg még arról beszéltünk, hogy lehet, hogy rájátszás se lesz, meg ez is egy újabb bizonyíték annak, hogy mennyire hektikus ez az idei szezon. A Falkó meg ugye, ahogy te is mondtad, Dani, valószínűleg most a következő körben, én azt mondom, hogy szerintem egy 20-30-al fog hazaküldeni titeket, mert ez szokott
simán.
lenni, és a olajjal is ez volt a Deac elleni Falkó fiasko után, hogy tükör simán le lettünk lépve, én meglepődnék, hogyha nem így lenne, főleg azért, mert arra úgy, hogy ezt mondom, elég szar formában vagytok, és akkor menjünk át a Körmend Szolnokra, mert itt lesz miről beszélni.
Bőven.
85-90. És ez megint egy olyan mérkőzés volt, ugye tavaly, vagy tavaly előtt volt, az a tavalyi szezonban volt ugye a Balhés Körmend Szolnok, hogy már 2 éve volt? Nem is emlékszem, de szerintem
Bizony.
tavaly.
Tavaly,
És
tavaly.
most ugyanúgy úgy nagy balhé nem volt, ami ugye országos média visszhangot kapna, vagy valami, de volt itt például egy számomra totál érthetetlen kiállítás. Ugye a második negyed 7. percében talán, meg lehet nézni a podcast YouTube csatornáján ezt a dolgot, ugye egy szolnoki gyorsindítás után Thomas került ugye össze Jogóval, és összeakaszkodtak. És oké, én beszéltem Papp Péterrel erről a jelenetről, valami kis ilyen félfejelő mozdulat talán volt, és azért lehet egyből kiállítást adni, de én ezt nagyon túlzónak éreztem, főleg ugye ott abban a periódusban nem volt ez benne, én szerintem egy páros technikaival, vagy páros sportszerűtlennel le lehetett volna ezt rendezni, így kiállítás lett, ez ugye a körmendet sokkal jobban sújtotta, mert Jogo addig a mérkőzés talán legjobb teljesítményét nyújtotta, és az ő kiválása az igencsak érződött, és így a Szolnok ugye tudott nyerni, Tomasz annyira nem hiányzott őszintén szólva, mint nektek Jogo szerintem, így hozta azt a szokásos 5 meccsenként egy nagyon jó teljesítményét, 23 ponttal ő lett a mezőny legeredményesebbje. A Szolnoknak ez egy nagyon fontos idegenbeli győzelmé, megmondom őszintén, ezzel nem kalkuláltam, és így ezzel valószínűleg meg lesz a második hely. Nyilván ehhez azért a Pécset ideje lenne végre először a szezonban legyőzni, majd a következő fordulóban. Na, nekem ez a véleményem, egyébként egy egész jó kis harcos mérkőzés volt, az utolsó negyedet azt végig láttam, izgalmas volt, de te ugye ott voltál, te sokkal több mindent láttál szerintem, mint én, ugye a végén volt egy fepu technikai, amit ugye sokan túlzónak éreznek, azért azt is meg lehet nézni, ott biztos, hogy nem megdicsérte a játékvezetőnek a fújását, ugye ott egy Wiggins-en bemutatott blokk volt, amit ugye lefújtak a játékvezetők, azt én megmondom őszintén, nem annyira jó minőségű a felvétel, hogy akár itt kikockázva is lehessen látni. Lehet, hogy elvitte a kezét is, lehet, hogy nem, tök mindegy, lefújták, és ugye Fepp után olyan hevesen reklamált, hogy azért kapott egy technikait, amiért egyébként így kihagyta a büntetőt, tehát azzal nem került hátrányba a körmend. A Wiggins persze utána bedobta mindkettőt, de az is valamilyen szinten egy ilyen mérkőzést eldöntő momentum volt, mert ugye az -1-nél volt körmendi szempontból, és ugye így utána 3 pont lett a különbség, és ott már nem sikerült utána egyenlíteni.
Ezzel kezdeném. Tehát itt igazából nem a feputek kóját reklamálta senki, hanem inkább itt az, hogy én föntről a béközőből úgy láttam, hogy ott inkább labda volt a Tolbertnél fönt, de mondom, tehát a visszajátszásból, meg a felvételekből nem lehet igazából tisztán kivenni, hogy ott most vitte kezet, vagy nem. Itt inkább az volt szerintem a reklamációnak az oka, nem az, hogy a feputek ott kapott, az egyértelmű, tehát hogy igazából lerohant a játékvezetőt, és valószínűleg nem dicsérte meg ezért. Itt ezzel szerintem nem volt probléma. A kiállítása szerintem is erősen véleményes, én azt gondolom, hogy ez 2 sportszerűtlen egy ide egy odásszer lehetett volna szerintem intézni. Sokszor látunk ki, hogy összeakadnak a játékosok, most nagyon ritkán van ebből szerintem kiállítás, én megmondom őszintén,
meg
ilyen
nem
még...
volt ez a klasszikus fejelő mozdulat,
nem,
tehát itt
nem,
most
nem.
ugye annó, aki emlékszik, hogy Materazzi hogy fejelte le Zidánt, vagy bocsánat, Zidán Materazzit, meg ilyesmi, tehát ott azért erőteljesen lendült, itt meg igazából
Igen.
csak ez a kakaskodás, mert ugye homlok
Így van.
összeérintés, nem volt se ütés, semmi, tehát ezt tükörsimán le lehetett volna egy páros technikaival szerintem rendezni. De egyébként, ugye akkor beszéljünk arról, mert ugye
Egyetértünk,
mi
igen.
sokat beszélgettünk ott a meccs után, meg közben is, hogy azért itt voltak olyan dolgok, amik elég érdekesek, finoman fogalmazva is, és nem a csapatok részéről. Úgyhogy Dani, erről mesélj, légy szíves.
Oké, igen, vannak itt történtek érdekes dolgok, és nem először, amikor a Forrai Samuel, ugye, aki az asztalban ül és az ellenőre a mérkőzésnek. Nyilván tudjuk, milyenek a körmendi szurkolók, én is közeig tartozom, tehát nem tagadom, hogy én is reklamáltam azért bőven ezen a mérkőzésen. Szerintem ez valamilyen, tehát egy bizonyos szintig rendben van. Ugyanakkor azt gondolom, hogy azért a körmendi szurkolótábor többször lépi át azt a bizonyos határt, amit kellene. Viszont én azt gondolom, hogy a szövetségi ellenőr azért ül az asztalban, hogy ő rendet tartson, és ne pedig uszítsa, vagy hergelje a közönséget. Na most itt többször történt meg az, hogy a Forrai Sámuel felállt az asztaltól, kihajolt, meghajolt, kimutogatott a körmendi béközépnek. Én azt gondolom, hogy amíg ilyet látunk szövetségi ellenőrt, addig nem kell azt várni, hogy itt a játékvezetői minőségben is mondjuk hatalmas javulás lesz. Én kiállok a mellett, a véleményem mellett, hogy az ellenőr azért ül az asztalban, hogy a rendet megtartsa és ne hergelje a közönséget. Most, ha a körmendi béközepet hergeled, akkor azért számíthatsz arra, hogy ott azért egy-két olyan dolog az emberek szájára fog kerülni, ami azért kicsit sem kellemes. Én ugyanak mondom, tehát ez a határ az át lett lépve ismételten, amit azért nem kéne átlépni. Ugyanakkor mondom, tehát nem értem, hogy egy szövetségi ellenőrnek az miért jó, hogy igazából az ország legvehemensebb táborát az Alágerszeg után magára haragítsa, és az ilyen kis kimutogatásokkal meg felállok az asztaltól, odafordulok a béközé felé, meghajolok, összerakom a két kezem, bocsánatot
De
kérek tőlük.
ezt meccs közben csinálta, vagy a végén?
Volt rá példa a meccs közben is, meg a meccs végén is. A meccs végén, ugye, amikor a bírók bevonulnak az öltözőbe, ugye akkor az ellenőr menni szokott velük. Ő szépen megfogta, felállt még egyszer, meghajolt, leült, és ugye amikor jött a szokás, hogy takarodj ki meg, meg ezek a kis dolgok, akkor ő hátradőlt a székében, felrakta a lábát, és ugyanúgy ott ült, és hát nem is tudom, negyed óra telt el a lefújás után, és akkor döntött úgy, hogy akkor kifárad a biztonsági embereknek a kíséretében. Én nem tudom, mondom, én
Hát ilyet még nem
elfogult vagyok.
láttam, megmondom őszintén.
Én ebből a szempontból ugye elfogult vagyok, mert mégiscsak az én csapatomról van szó, szóval ugyanakkor szerintem abban meg lehet egyezni, hogy a szövetségi ellenőrnek az lenne a feladata, hogy a rendet tartsa, és ne pedig hergelje a szurkolókat.
Igen, hát ilyen performanszokra nem hiszem, hogy szükség van, és ez nem csak az ellenőrre vonatkozik, úgy általában ugye az asztalnál ülőknek nem igazán kéne interakcióba kerülni senkivel a bírókon, vagy esetleg az edzőkön, játékosokon kívül. Hát elég
Pontosan.
érdekes, igen, amikor ezt mesélted itt közben, azt így elfüledezve hallgattam, mert ilyet még nem láttam, tehát...
Volt már rá példa, szerintem pont amúgy tavaly, amikor tavaly volt a balhé, szerintem akkor is jó voltam úgy. Az ellenőr, és szerintem akkor is volt egy ilyen fölállásnál meghajlás a végkezés felé. De ez lehet, hogy nem a szolnok meccs volt, de volt rá példa.
Ki volt az a játékvezető, akit pont ezen az ominózus szónok meccsen megdobtatok sörrel?
Goda László.
Goda László, igen, bocsánat, mert most néztem ugye, hogy itt dr. Mészáros Balázs, Minár László és dr. Németh Patrik voltak a játékvezetők, nem emlékeztem, hogy Minár László volt-e, vagy más, de akkor más, de tehát most nem csökkentve, meg lebecsülve az ő munkájukat, de azért az is érdekes, és tudom, hogy volt egy női magyar kupa döntő ezen a hétvégén, de azért egy ilyen kiemelt mérkőzésre, hogy nem küldesz oda egy mondjuk egy földházit, egy bencúrt,
Bernd
vagy egy
Szúrt.
rakspetit, tehát jó, tudom, hogy mindenki hülye, meg mindenki idiótán fúj, meg tök mindegy, mert egyik kutya másik ebb, de azért ugye ez már régen is volt, annó emlékszem, Déri Csaba pár éve mondta, hogy egy döntőnél, amikor, tehát azért a mérkőzésnek a presztízsét meg kell az aladni, hogy olyan játékvezetőt küldesz oda, aki azért úgy most nem azt mondom, hogy felső polcos, vagy valami, de tapasztaltabb, jobban elismert, több év van a háta mögött, több ilyen komoly rangadót levezényelt. Tehát azért ez is érdekes, és ugye itt jön az, amit Pappeti mondott az előző epizódban, hogy ugye nincsen utánpótlás se a játékvezetők körében, kevés játékvezető van, még kevesebb jó játékvezető van. De azért ez is érdekes, hogy mi alapján döntik el ugye a bíróküldést. Jó, és nyilván lehet a másik oldalról azt mondani, hogy de hát így szereznek tapasztalatot, meg ugye kell nekik is az ilyen forró közegben fújt mérkőzés. De hát igen, ez egy kicsit ilyen oda-vissza adok-kapok, hogy most akkor melyik ujjamat harapjam le, hogy melyikkel járok jobban rosszabbul, de érdekes. Tehát legalább azért egy ilyen mérkőzésre, főleg itt az alapszakasz vége felé illene egy olyan bírót oda delegálni, aki mondjuk már látott karonvarjút. És tényleg nem akarom ezzel leszólni egyik említett játékvezetőnek se az eddigi meg a hátralevő munkáját. És akkor ez, ami mellé jön, amit meséltél itt az MKOS ellenőről, ez meg külön egy igen érdekes pikantériát ad a dolognak.
Félreértés ne essek, én nem akarom itt, tehát nem a játékvezetőket veszem elő, mert ez jó volt a szolnok végig, megérdemelten nyertek, én nem is gondolom, hogy a játékvezetők olyan komolyan belenyúltak volna a mérkőzésbe. Én azt gondolom, hogy például volt egy ominózus eset itt a legvégén, már -3-nál, amikor megvideóztak egy faltot a Fepu ellen, az például szerintem szándékos falt volt, én azt gondolom, és ugye ott
Jó,
már
hát
maradt a
figyelj, ott
sima
a
falt.
végén, amikor egy-két pontos hátránynál
Ja,
faltolsz, ott minden szándékos. Tehát én ott egyébként,
persze.
ha csak nem érted, fejre mért ütés van, hogy úgy állíts meg egy játékost most igazából, nyilvánvaló, hogy ott faltolni fognak. Én most meg is
Persze,
mondom
persze.
őszintén, nem is értettem, hogy mit videóznak rajta, mert annyira nem volt súlyos az a szándék. Mert tudjuk jól, hogy ott a végén ugye faltolni kell, mert
Mindenki
ugye
arra, hogy ütni kell,
így
úgymond.
van egyetlen esély a hátrányban lévő csapatnak egy-két pontos hátrány, tehát én ezt sose értem, hogy ott miért kell videózni, hogyha tényleg nem az van, hogy alárugok, vagy leütöm a fejét a helyéről. És itt nem ez volt a példa. Sőt, ugye azt hiszem előtte Basics is már oda faltolt, tette is fel egyből a kezét,
Igen.
és nem azt fújták le, és ugye utána a
Így van.
Fepujét fújták csak le, és Basics meg ott azért reklamált, hogy hát miért nem fújták le az övét, mert azzal is elment jó néhány tized másodperc. Tehát ez is egyébként tök érdekes. Mert van, amikor emlékszel, vannak olyan meccsek, amikor meg oldalbedobás van, és kb. Még meg se fogja a játékos labdát, és már fújják a sípot,
Már
és ugye
fújja a
alig megy
fájja.
egyet. Tehát ezt is olyan furán szokták kezelni, bírója, válogatja. És az a legszomorúbb az egészben megint, hogy nem a meccsről beszélünk főleg, hanem az ilyen dolgokról, amikről nem
Pedig jó
kell, hogy
meccs
beszélj.
volt.
Igen, és pont arról kéne beszélnünk, hogy izgalmas meccs volt, méltó a Körmend Szolnok híréhez, és
Pontosan.
nem erről beszélünk megint, hanem arról, hogy ez történt, az történt, ez kimutogat, az jogtalan kiállítás, olyan gáz, és tényleg ez, hogy évről évre erről beszélünk, hogy nem, hogy javulna a játékvezetés színvonal, sőt, már annak örülni kéne, hogyha maradna az előző év színvonalán, de nem,
Bizony.
mindig megy lefele, legalábbis én így látom, hogy egyre többször van arról szó, hogy és tényleg, tehát a szezon nagy részében egy párszor én is kim voltam, hogy itt Szolnokon meccsen, és mikor 2 óráig tart egy mérkőzés, mert mindent videóznak, meg mert dobnak összesen 60 büntetőt, tehát szörnyű ez.
Itt is ez volt, 62 büntető, azt hiszem.
Tehát Oké, lehet, hogy kicsit gyorsul a játék, vagy lehet, hogy rosszabb játékosok játszanak, és ezáltal több a falt. Ugye mindig ezt mondják, hogy a fiatalokra azért fújják a több faltot, mert ugye ők képzetlenebbek, és sokkal szabálytalanabbul játszanak, de hát akkor egy kicsit emeljünk a falthatáron, vagy tartsuk azt az emelt falthatárt végig, mert az, hogy minden mérkőzés 2 óráig tart, és 60-szor állnak oda a büntető vonalra, az ember meg szétunja az agyát, mert mellé még rossz színvonal is társul, ez nem tesz jót a kosárnak. Főleg, hogyha mondjuk egy tévés meccs ilyen, akkor meg aztán várhatjuk, hogy még több közvetítés legyen, mert elriasztja azokat az embereket, akik mondjuk néha egy-egy NBA-t néznek a sporttévén, ahol ugye ott is szokott ugye durva videózás lenni, meg minden, ugye most volt egy Lakers Warriors, ahol az utolsó 2 perc konkrétan 21 percig tartott, mert videózások voltak, meg tönkremenő támadóra, meg minden, de tehát itt azt akarom mondani, hogy aki a pörgős játékot látja, mert azért valljuk be, azért az igencsak pörgős, annak az ilyen magyar bajnokik nem biztos, hogy utána elnyerik a tetszésüket, mert ez katasztrófa sokszor. Na, mindegy. Egyébként, mit láttál az Olajtól? Ugye itt is új edző van, Oliver Vidin személyében. Látsz bármi változást? Mert én szerintem, ha például ezen a mérkőzésen még Sasa ül a padon, és most tényleg nem akarom őt se ezzel degradálni, de nem biztos, hogy ez meg lett volna.
Ebbe egyetértek veled. Szerintem sokkal jobban alkalmazza és használja a játékosait. Itt azért az Isznek meg a Jovanovicsnak volt egy elég komoly egyéni teljesítménye, valamint amit tök jól felismert. Az, hogy szerintem a körmenni zóna, amikor beálltunk zónázni a negyedik negyedben, az amúgy nem működött rosszul. Ott azt ismerte föl, hogy mivel a Tolbert felülvédekezett a zónában, és sokszor a Fepu meg a Durázi Krisztofel volt a palánk alatt, rengetegszer volt támadó lepattanó, és a Révész Ádám jött Révész Ádám jött ugye be akkor a palánk alá, és begyűjtött 5-6 kulcsfontosságú támadó patronot a Lukás
Így van.
Norvival egyetemben, és nekem az például nagyon tetszett, hogy akkor nem a Wigginset alkalmazta 5-ös poszton, hanem fölismerte azt, hogy a Révész Ádám IQ-jával, meg kis fineszével sokkal többet tud segíteni. Szerintem az kulcsmomentum volt, főleg úgy, hogy a dobások amúgy nem ültek a körmendi zóna ellen. Nekem szimpatikus volt a Vidin, főleg azután, amit az U20-as meccsen sikerült látnom a szolnoki vezetőtől.
Igen, bocsánat, itt azért nevetek, mert eszembe jutott, hogy ott közben írtál nekem is.
Igen, hát ez megint érdekes, hogy plusz 8-nál kikérsz 2 tekót és kiállít, mindegy, lényegtelen.
A
De
16. percben, tehát még az első fél
annyi,
időben.
a 13. perc volt kb. Tehát, hogy, és úgyhogy 8
Jézusom.
ment a szolnok. Érdekes, de egyébként nekem szimpatikus volt a Vidi, mint ember is, mint edző is, szerintem jól használta a játékosait. A fölismert, hogy az íc teljesen extra, és szerintem ő kapott egy kis szabad kezet, hogy igazából vállalkozhatott, és azért a transition játék a szolnoknak azzal jöttek vissza, tehát hogy volt mínusz 8 ugye a harmadik negyed elején, utána váltottak egy elég érdekes ilyen félpályás zónaszerű dologra, amiből ugye visszálltak embert fogni, és azzal rengeteg eladott labdát, meg rengeteg ki nem kényszerített hibát sikerült a szolnoknak összehozni, és ugye azzal jöttek vissza a meccsbe, ott talán volt, hát meg nem mondom, 8-10 zsinórban gyorsindítás kosár, az biztos, vagy 8-10 zsinórban szerzett gyorsindítás pont, nem kosár, de nekem tetszett, tehát hogy ő tipikusan olyan edzőnek tűnt, akit tud váltani meccs közben, és azok a váltások általában pozitívan sültek el, mintsem negatívan.
Megnéztem közben, Eastnek most volt az egész szezonban a legtöbb mezőny kísérlete 17-tel, úgyhogy ez is alátámasztja, amit mondtál. Jó szakértő vagy, Dániel, meg vagy dicsérve.
Köszönöm.
Na és
Köszönöm.
akkor mesélj meg, mi lesz veletek, mert ugye most ezzel a vereséggel a Körmend azt mondja, hogy hol vagytok, hát 7. helyen
7. helyen.
11-13-mal, igen. Itt is azért eléggé veszélyes a helyzet, mert most mentek Szombathelyre, ami hát valljuk be őszintén, hatalmas
Köszönjük
meglepetés
szépen.
lenne, hogyha nem hazai győzelem lenne, de természetesen láttunk már mindenfélét a magyar bajnokságban, és utána van egy Pécs elleni idegenbeli meccsetek, ami meg hát ott valószínűleg a Pécs a 8-ért fog menni. Te mit
Igen.
vársz? Te mit vársz? Mert egyelőre nem néz ki jól, és ugye annó, mikor igazoltátok az új centereteket, a Konatét, ugye Konaténak hívják?
Igen.
Na, tehát egyelőre inkább van, aki még Szillát sírja vissza, meg már olyat is láttam leírva, hogy hatalmas hiba volt Csakarunt elküldeni, tehát azért egészen elképesztő mélységekbe vagytok, úgy látom most ilyen szempontból.
Igen, hát Szombathelyen az esély igazából a nullával egyenlő, főleg ugye azért, mert a Jogó ugye az egyből kiállítás miatt nem is játszott,
Jaj,
valamint
tényleg,
ugye a
igen, még
Morgan,
eltiltás is lesz.
ugye és az olajmeccs második félidejének az első percében se került a Morgant egy lábsérülés miatt is elveszíteni, szóval igazából a hármas poszton úgy nézünk ki, hogy a Fepu és egy lyuk, úgyhogy tehát, hogyha teljes keretelen és nincsen esély, tehát így is 30-szal elvertek minket itt van az első, vagy az alapszakasz első körben Falkóján, én
Várják
azt
közben,
gondolom,
most
hogy
nézem, tehát most, hogyha ti is kikaptok meg, mi megverjük a Pécset, akkor az utolsó körbe olyan egymásnai meccsetek lesz, hogy azonos mérleggel. Azért az ott érdekes lesz, hogyha így lesz.
Ja, és ugye ki tudja, hogy alakulnak majd mögöttünk még a mérkőzések. Mit játszik az oroszlán, mit játszik mondjuk a honvéd, úgyhogy lesz egy kis
Mondjuk
pikantériája ennek az
annyi
egésznek.
előnyötök van, hogy 16-tal vertétek a Pécset, de tényleg igen,
De
ott a több mérkőzésre is kell
nem
majd
ez
figyelni.
számít. Nem ez számít elvileg. Én úgy tudom, hogyha több csapat áll ugyanúgy,
Jó,
akkor
persze,
minitabella
akkor mini
lázott.
tabella, de hogyha mondjuk csak ti lesztek úgy, akkor
Ja, igen,
egymás elleni
akkor igen.
számít. Mert most
Akkor
ugye
igen.
jelen pillanatban ugye pont ti ketten vagytok 11-13-ban. Hát igen. Na és akkor ezúton kapcsoljunk arra, hogy mi lesz most hétvégén. Lesz egy Sopron-Szeged, nagyon fontos mindkét csapat számára. Ugye a Sopronnak van egy kicsi lehelletvételnyi előnye a 12 győzelmével, de hát mondani sem kell, hogy hazai pályán ez nekik kötelező, hogyha rájátszásba akarnak jutni egy olyan csapattól, aki a 8-ba vágyik, ezt nem szabad. Nagy rangadó lesz a Zete Alba. Kérdés, hogy a Zetének ez a jó formája meddig marad meg, és ugye a Zollnernek talán van egy kicsit törleszteni valója is az Alba felé, a fene tudja, hogy ugye ilyenkor az edzők hogy gondolkodnak, de minden esetre most szerintem azt kell mondani, hogy hazai pályán a Zete esélyesebbnek számít. Lesz ugye a már megénekelt Szolnok Pécs, a Szolnok először akarja, próbálja legyőzni a Pécset, és ugye nem olyan soká majd ők újból találkoznak a Magyar Kupa negyeddöntőben. Deac Honvéd, beszéltünk róla, kérdés, hogy a Deac melyik arcát mutatja, megtippelhetetlen ez a mérkőzés, főleg azért, mert a Honvéd oldalán ugye Brownnak most egy jó pár gyengébb mérkőzése volt, és ő benne mindig benne van az X-faktor, hogy mondjuk akár egy lok szintű teljesítményt lehozzon. Kecskemét Kaposvár. Egyik csapat csalódottabb, mint a másik. Nagyon kérdés, hogy mi fog kijönni belőle. A Kecskemétnek azért lenne nagyon fontos, hogy ne kerüljenek az utolsó helyre, ugye ott a további pontok szempontjából lesz ennek jelentősége a playoutban. Oroszlány Paks, itt szerintem egyértelmű hazai a jelenlegi formát tekintve, és akkor ugye elméletileg a TV közvetíti szombat este 4-1-8-tól a Falkó Körmend Vasi rangadót, a Vasi El Klasszikót, ami ugye az előbb beszéltünk róla, hogy én meglepődnék, hogyha nem az lenne a vége, hogy földbe döngölnek titeket, de mindig, amikor vannak fontos hiányzóitok, akkor szoktatok nyerni. Ezt ugye mi mindig beszéljük az aktuális meccset, szoktad nekem írni, hogy ki nem lesz, meg ki nem lesz. Én már mindig leintézem, mondjam, hogy jó, akkor simán fogtok nyerni.
Igen, főleg tudva az, hogy teljes kerettel idén ez a körben egyelőre 0 győzelem, 4 vereség, úgyhogy ki tudja, hogy nyilván persze csak viccelek. Hát nem lesz jó ezt a tévében szerintem végignézni majd élőbe.
Igen, ugye sajnos
Mindegy.
az idei Falkó meccsek, amit elkaptunk, az általában olyan volt, hogy akkor már szerencsénk volt, hogyha még a harmadik negyed elején volt egy kicsi izgalom, de ugye volt olyan,
Igen.
amikor már fél időben, talán pont a Sopron meccs volt az, hogy már fél időben 20 volt közte.
Igen. Hát meg a legtöbb ilyen volt azért általában, de
Igen, és akkor
tényleg ez
ti
megint olyan.
mondjad.
Csak annyi ez a forduló, megint az, hogy megtippelhetetlen. Tehát, hogy lehet itt mondani bármit, de olyan eredmények születtek az előző fordulóban is, hogy senki nem számított szerintem arra azért, hogy az Zete megfogja mondjuk a Falkót. Most meg szerintem egyértelmű az, hogy az Zete hazai pályán esélyesebb kicsit, mint az Alba. Főleg úgy, hogyha még nem lesz a Fillmore. Itt tényleg megint vannak azok a tipikus 6 pontosak, ugye azért Sopron, ha nyer, akkor elég nagy lépést tesz azért, hogy arról az 5.-6. helyenél lejjebb ne csusszon. A Kecskemét Kaposvár az megint csak amiatt érdekes, mert ha Kecskemét nyer, akkor ugyanúgy fog már állni, mint a Kaposvár, ami azért te is mondtad a play-offba tovább, vagy a play-outba tovább itt pontok miatt megint csak nem mindegy. És az Oroszlány, hogyha nyer, akkor ő is megadja az esélyét arra, hogy az utolsó fordulóban tényleg a Sopron ellen hazai pályán kihasználja azt, hogy 8-ba tud jutni. Úgyhogy érdekes meccsek, amiket lehetetlen megtippelni. Egyedül szerintem a Falkó körben az, amire azt lehet mondani, hogy ez a legegyértelműbb ebbe a fordulóba.
Igen, most gondoltam, hogy beszéljünk arról, hogy mi lesz az utolsó fordulóban, de olyan fölösleges.
Esélytelen
Inkább
megmondani.
akkor, igen, inkább akkor beszéljünk arról még egy picit, hogy ugye lesz a tévében ez a Vasi El Clasico, de ugye a körmendi szervezett szurkolói csoportok nem fognak elmenni. Most, hogyha jól értelmeztem a közleménybe, ugye két fő probléma van. Az egyik az, hogy kevés helyet akart adni a Falkó. Kicsit többet sikerült kiharcolni, de nem annyit, amennyit mondjuk a vendégszektor megengedne, illetve a másik, amit úgy láttam, hogy felrónak, az az, hogy milyen drága a jegyár. Mondjuk ezzel az utóbbival nem tudok nagyon azonosulni, mert egyrészt nekünk is ennyibe került, meg ahogy néztem a Falkónál, ott a szezon elejé óta meg vannak szabva azok a mérkőzések, amikre ennyibe meg ennyibe kerülnek a jegyek, tehát ezt a részét én nem igazán tudom megérteni, de mondjuk az, hogy a helyet keveslitek, azt mondjuk aláírom, mert az azért, az tényleg kicsit ilyen gonosz dolognak tűnik, de most erről van valami kis háttérinfót, hogy ezzel mi a helyzet, mert én, ahogy észrevettem, itt inkább megint a ellenszenvet sikerült egy kicsit így magasabb szintre emelni ezzel a közleménnyel.
Ez az egyértelmű, hogy azt sikerült emelni, nem is kérdés szerintem. Én azt gondolom, hogy ugye az fáj leginkább a szurkolói csoportoknak, hogy például még a döntőben, ha jól tudom, akkor 400 jegyet kaptunk 2 éve. Meg tavaly is, ha jól tudom, akkor 350 volt a vendégszektorra, ami, vagy 350 vendéget kaptunk, ha jól
Most
tudom,
mennyivel
amikor tavaly
indult?
nyertük.
170-nel, és azt sikerült feltornázni
157,
220-ra?
157, 157-tel indult, ha jól tudom. Ugye az az 5% az arénának, amit ugye meg kell adni kötelezően. Ugye azért nehéz ezzel szemben menni, mert ugye a Falkó megadta azt, amit ugye a szabály előír. Nyilván, hogy a jegyár az ennyi, én ezt csak annyit fűznék hozzá, hogy szerintem egyébként az kriminális, hogy ahogy csökken a színvonal, úgy nőnek a jegyárak a bajnokságban. Tehát
Igen,
azért,
én is
hogy
várom már a jövő év infláció követő emelést, ami alsó hangon 15-6% lesz.
tehát most, ha belegondolunk, azért, ha egy négy fős család el akar menni egy Falkó körmendre körmendinként, azért az 20 000 forint. És akkor még ugye nem vettél semmit a büfében, nem vettél semmit. Azért komoly,
Az
tehát, hogy
húzós azért, igen.
húzós. Én azt gondolom, hogy
Főleg úgy, hogy a
nyilván
tévé
meg...
is közvetíti.
Persze, persze, én megértem a színvonalat, hogy vannak ezek a kiemelt meccsek, én nem is vitatom, hogy a Falkó ennyire adja a jegyeket. Szerintem ez unblock probléma, hogy ennyibe kerülnek egyébként a jegyek. Most Egerszegre is 4000-re vennék egy körmendre, azt hiszem 3800, az is lehet, hogy már 4000.
Nálunk
Szóval
is
nagyon,
3500 körül van, azt hiszem.
szerintem nagyon megdrágult, úgymond a kosármeccsre járás, főleg a vendégszurkoló vagy, és azért a bérletek se 2 forintok egy-két helyen, tehát pont a Falkónál van 100 000 forintos bérlet, Körmenden is van olyan ülőbérlet, ami 80 000 forint alatt igazából nem áll meg, úgyhogy azért drága, drága hóbort, úgymond egy-két helyen ez. Én mondom, meg
Most
tudom
bocsánat, most
érteni azt.
megnéztem Szolnokon, 3500 a vendég, annyi, mint a legdrágább hazai szektorban, ugye itt is különböző árkategóriák vannak.
De Körmenden ugye ilyen sincsen, tehát Körmenden az ülőjegy az ugye egy kategória, az 3002, nincsen se
Tök
diák, se
mindegy, hogy hova
nyugdíjas.
ülsz.
Aha. A B
Érdekes.
közében, az álló aztán 2007, tehát az álló olcsóbb egy kicsivel. De hogy igazából nincsen külön kategória. A bérleteknél van, azt hiszem a jegynél külön nincsen.
Érdekes.
Érdekes, úgyhogy szerintem unblock az a probléma, hogy én túl magasnak gondolom az alcsoportos meccseknek az árát, főleg azért, amilyen minőséget kapunk. De ugyanakkor meg ezzel szerintem fölösleges szemben menni bárkinek, mert igazából a szabályt betartják azzal, hogy odaadják az 5%-ot. Nyilván ez egy elég komoly arcúcsapás, hogy 370 helyett azt mondják, hogy oké, 157. De most igazából nem tudod
Ez egy
megkérdőjelezni, mert ez
kicsit
az...
azért is érdekes nekem, mert ugye ott a Savaria arénában, ugye most már Schaeffler Arena Savaria, azt
Igen.
hiszem, tehát ott ugye a vendégszektor azért elég jól el van különítve,
Elég,
ugye, mert
meg elég
az
nagy.
egyik rövid oldali lelátó
Igen,
kompletten.
igen,
Tehát
igen, igen.
azért itt bevétel maximalizálás is lehetne, mert nyilván egy körmendi vendégszereplés az
Tele
teljesen
lenne.
egyértelmű, hogy fullos vendégszektort jelent, szóval itt most nem tudom, mi lehet a háttérben, ugye voltak ott pisilős problémák régen, meg ki tudja, hogy mi miatt csinálja ezt a
Hangosabbak vagyunk,
Falkó.
hangosabbak vagyunk.
Igen, örülök, hogy nem én kellett, hogy kimondjam, de lehet, hogy emiatt is van ez, de minden esetre tényleg érdekes, mert hogyha mondjuk gazdasági szemmel nézem, akkor nyilván a bevétel maximalizálás a célom, akkor biztos, hogy nem azt csinálom, hogy kevesebb jegyet adok, mint amennyit maximálisan adhatok. És ugye például
Érdekes.
hogyha most, mit tudom én, a vendégszektornak csak a felét adom el, akkor nem tudom azt csinálni, hogy a másik felére még ültetek be hazait, mert ugye ott nem lehet ezt megoldani. Meg nyilván
Bizony.
hülyeség is lenne. Na mindegy, hát megvan az alapkörítés ehhez a hétvégi rangadóhoz, az biztos.
Így van,
Na,
így van.
végezetül még gyorsan beszéljünk arról, ami érdekes dolgok történtek itt az elmúlt időben. Az egyik az, hogy ugye Keller Ákos hosszabbított, jövőre is marad a Falkónál. Meglepődtünk? Szerintem nem.
Nem, nem, kicsit sem.
Egyáltalán nem. Más érdekes hírt így hirtelen nem gondoltam, ezt így szerintem tegyük hozzá, ez így megtörtént. Neked volt valami érdekes itt az elmúlt 2 hétben, amiről még esetleg érdemes beszélni így magyar férfi kosár vonatkozásban?
Igazából úgy nagyon, nagyon szerintem nem történt úgy semmi. Az egész is kis 2 hét volt.
Viszonylag igen. A kaotikus tabella az ugye megmaradt. Én szerintem a hétvége után is úgy fogunk lenni, hogy nyilván mivel már csak egy forduló lesz hátra, tisztán látunk. Jaj, tudom már, még azt akartam hozzátenni, hogy így a körmend szólnok a visszakanyarod, vagy Tatunak, ugye Kocsis Tamásnak, a körmendi vezetőedzőnek ez a nyilatkozata itt a végén, hogy ő szerinte a körmendi kosárlabda több tiszteletet érdemel. Ez szerinted ez így egy kicsit ilyen fricska, ugye a Szolnoknál volt ez az elhíresült nyilatkozat a Szarvas Gábornak egy meccs után, vagy ennek így mi volt, mert én ezen megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon jót mosolyogtam, amikor ezt olvastam.
Megmondom őszintén, nem tudom egyébként, tehát hogy az a baj, túl sok ilyen nyilatkozatot hallottunk szerintem idén körmendi oldalról, mint meccsek előtt, mint meccsek után. Tehát most tényleg egy eddig arra panaszkodtunk, hogy nincsen teljes keret, most amikor teljes keret van, akkor nem tudunk teljes kerettel nyerni, szerintem inkább ezzel kellene törődni. És az, hogy a játékvezető mit fúj meg, meg mit nem, az az ő egyéni döntése, el kell fogadni, hogy a játékvezető lát egy esetet, azért van ott, hogy ő ezeket megítélje. Nyilván el lehet mondani utána a véleményt, szerintem ez egy kicsit burkolt üzenet inkább a játékvezetőknek, hogy szerintem ő is itt inkább a tolbertre fújt, falt, kötője a blokkot, próbálta szerintem ezzel kicsit előtérbe helyezni. Tök fölösleges ezen, mert nem ezen az egyen múlik, tehát a körben kiadott 12 büntetőt, mint a Szolnok is, tehát hogy azért itt rengeteg büntető kimaradt.
Azt arról nem is beszéltünk, hogy ez a botrány büntetőzés. A Szolnoknál ez
Botrány.
nem meglepő, ugye talán pont
De
az
nálunk
előző,
sem
vagy
úgy.
az előtti epizódban mondtam, hogy a legrosszabb büntetőző csapat, meg ugye a legtöbb eladott labdás csapat volt a Szolnok akkor, tehát szörnyű, szörnyű.
Van, tehát tényleg pont a LeBron James meg a JJ Redicknek hallgattam a podcastját, és ők mondták azt, hogy ugye ott az NBA-ben 48 percet van eldönteni, itt meg 40 percet van eldönteni a mérkőzés, nem arra kéne játszani, az utolsó egy-két támadáson múljon. Szerintem inkább itt ezzel kéne foglalkozni, nem pedig a játékvezetőkkel, mert én mondom. Én azt gondolom, hogy mérkőzés befolyásoló hiba most sem történt ezen a mérkőzésen.
Na hát talán ez a legjobb végszó egy körmendi szájából, úgyhogy Dani, köszi szépen, hogy itt voltál. A jövő héten reményeim szerint sikerül akkor a 25. fordulót megbeszélni, és hát tényleg, aki csak teheti, nézze, menjen ki, még ha drága is a jegyár, de menjen ki szurkoljon, mert ez itt már a véghajrá, és nagyon nem mindegy, hogy ki az, akinek utána majd alsóházi meccsekre kell kimenni, vagy nézni azt a mérkőzést, vagy éppen rájátszás, felsőházi rájátszásban, úgyhogy az izgalmak most a tetőfokára hágnak, mi pedig akkor találkozunk legközelebb. Dani, köszi szépen, hogy itt voltál.
Ismételten köszönöm, hogy itt láttam, és remélem, hogy nem leszek annyira szomorú majd a következő részben, mint amennyire gondolom, hogy az leszek.
Ez majd kiderül. Nektek pedig köszi szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is. Tegyetek így a továbbiakban is, ehhez pedig azt kell, hogy iratkozzatok fel abban az applikációban, amelyben hallgattok, illetve légy szíves a YouTube csatornára is iratkozzatok fel, legyen meg legalább ott is egy jó 1000 feliratkozó, mert az nekem nagyon nagy segítség lenne, akkor a YouTube engem szeretni fog, és nézhettek meg jeleneteket is, ugye, amiről például beszéltünk ott a Szolnok Körmend meccs közben, hogy fent van a páros kiállítás, fent van a FEPU technika, és tehát ami olyan érdekes dolog, azt igyekszem fölrakni, hogy az idő engedi, és a podcast is a 200. óta meghallgatható ott is YouTube-on, tehát akinek az kényelmesebb, az használja azt, és iratkozzatok fel, légy szíves oda is, és hát akkor nincs más mártam, mint hogy megköszönjem még egyszer, hogy itt voltatok, és akkor találkozunk legközelebb a hétvégére. Mindenkinek jó szurkolást, vigyázzatok magatokra, sziasztok!